Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A vonalban pedig a nemzetközi újságírás ikonikus személyisége, Paul Lendvai, magyarul Lendvai Pál. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Professzor úr, a magyar miniszterelnök most már eléggé sokszor ismétli, és egyre gyakrabban, hogy növekszik a világháború valószínűsége. Nemzetközi felmérések egyébként azt jelzik, hogy a nyugati világban polgároknak egy nagyon jelentős hányada reálisnak tartja, hogy világháború vár a világra a következő 5-10 éven belül. Ön mit szól ehhez a dologhoz? Egyáltalán reálisnak gondolja-e azt, hogy növekszik a valószínűsége egy világháborúnak?
Hát amit a magyar miniszterelnök mond, az már önmagában inkább az ellenkező tényezőt erősíti, hiszen az ő állításai általában nem felelnek meg a valóságnak, vagy csak a valóság részleteit tükrözik, úgyhogy Orbán Viktor nem garancia arra, hála Istennek, hogy a háborús veszély azért növekedik, mert ő ezt így látja. A háborús veszély az tulajdonképpen a nukleáris fegyverek létezése óta megvan, mi tudjuk azt is, hogy volt egy alkalom, amikor majdnem háború törhetett volna ki, az utolsó pillanatban egy szovjet tiszt nem veszi észre, hogy itt tévedésről van szó. Szóval tévedések mindig lehetnek, ez az egyik. A második dolog a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban, hogy most már olyan országoknak is van, mint Észak-Korea, és mint tudjuk, Észak-Korea családi diktatúrája kiszámíthatatlan. Hogy ezzel a diktatúrával az orosz diktátor Vladimir Putin most puszi-puszi szövetséget kötött, és a külügyminiszter Lavrov találkozott is az észak-koreai diktátorról, nem ölelték meg egymást, mint ő ezt a magyar külügyminiszterrel, Szijjártó Péterrel szokta tenni, de ennek ellenére ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az orosz táborban az észak-koreai kisé őrült diktátor most már szalonképes lett, és mint tudjuk, több mint 12 ezer észak-koreai katona is harcolt, vagy harcol még a Kurszkvézi régióban, Oroszországban, Ukrajna ellen, és rengeteg fegyvert is szállítottak, muníciót Ukrajna ellen Oroszországban. Ez persze megnöveli önmagában ez a szövetség a háborús veszély. Ehhez jön még a szövetsége Oroszországnak Kínával. Mint tudjuk, több mint három éve háború van Ukrajna ellen, és ez is előfordulhat, hogy a kínai diktatúra a Tajvan elleni lépésekből egy inváziós próbálkozást csinál. Ez egyelőre még nem teljesen aktuális, de ez is egy lehetőség. Na most mindez még hozzájárul az, hogy az orosz diktatúra ma olyan követeléseket támaszt a NATO-val szemben és a felszabadult kelet-európai országokkal szemben, amelyek tulajdonképpen egy nagy lépést tennének a Szovjetunió újraélesztésére, feltámadására, és arra, hogy a NATO-ból való kilépésre vagy semlegességre kényszerítsék a kisebb kelet-közép-európai országokat, melyek annak idején a szovjet blokkban voltak. Ez a legközvetlenebb veszély az ukrán háború következtében, hogy ebből az orosz diktátor arra következtet, hogy a nyugat-európai országok, a NATO tagjai nem fognak fellépni a nem csak Ukrajna, hanem a Baltikum vagy Lengyelország védelmében sem, és ezért ő diktálhatja a feltételeket. Még itt nem vagyunk, de ez a veszély fennáll.
Amit elmondott, azok a valóságos, reális, kézzelfogható nagyon nagy veszélyek, az viszont szintén kiderült, hogy nem mindegy, hogy ki mondja azt ki, hogy világháborús veszély, és milyen célokból. Elintéztük a kérdést, hogy Orbán Viktor esetében egy ellenindikátor, hál' Istennek, mert hogyha ő mondja, akkor annak más összefüggéseit kell keresni. De amikor Donald Tusk, lengyel miniszterelnök mondja, vagy Rutte, a NATO főtitkára, vagy önmagában véve az, hogy ön most kiemelt helyen foglalkozott azzal, hogy az orosz diktátor úgy hiszi, hogy a NATO-nak, az Európai Uniónak és egyes nyugat-európai országoknak fontosabb lesz a béke, mint sem, hogy belekeveredjenek egy háborúba. Tehát ő egy hatalmas kockázatot épít ki, és úgy gondolja, hogy ebből a játékból ő kerül ki nyertesen, az már önmagában véve is azt sejteti, hogy valamiféle nagyon komoly veszély mégiscsak létezik, függetlenül attól, hogy most ki miért mondja ezt. Tehát érthető az, hogy én egy picit aggodalmasabban veszem tudomásul az ön szavait?
Hát itten arról is szó van, amit eddig nem említettünk meg, hogy az európai béke legnagyobb biztosítéka eddig az Egyesült Államok ereje, hatalma és vezetőségének a NATO-hoz való hozzáállása, lojalitása, szövetségi hűsége volt. Ez Donald Trump-al ez a szituáció gyakorlatilag megszűnt. Donald Trump-tól elvárni, hogy ő egész világosan állásfoglaljon, az egy naív illúzió. Ezt látjuk, ahogy viselkedik Putinnal és az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Látjuk, hogy nála nem végleges, és az igen mindig feltételes. Ez a lényege ennek a figurának, aki csak abban érdekelt, hogy az ő személye álljon a politika közepén. És ezért ez a legnagyobb háborús rizikó véleményem szerint ma, hogy az Egyesült Államok a NATO az úgynevezett 5. paragrafusát, hogyha egy NATO államot megtár, annak akkor mindenki támogatja, nem feltétlenül követni. És ebből a szempontból az orosz vígsimnuszok a beszélgetések után, amit az ő küldötte, folytatott Putinnal, mind azt mutatják, hogy itt nem akarják megbántani, és tulajdonképpen mindenki kiszolgálja az ő szeszélyeit. Ez vonatkozik az Európai Unióra, melynek bizottságának elnöke von der Leyen volt most ugye a Skóciában, és két golfozás közepette beszélgetett, és kötött egy megegyezést Trumppal, amely megegyezés feltételei tulajdonképpen álomszerűek és nem gyakorlatia. Tehát a lényeg az, hogy az Egyesült Államok nélkül tud-e Európa, tud-e a NATO mínusz Egyesült Államok létezni, és egy tényleg elhihető fenyegetés jelentene egy agresszív orosz birodalom számára. Erről sajnos nem vagyok meggyőződve, és ez az úgynevezett háborús veszélynek az igazi oka.
Ami a Trump jelenség mögött van, ahogy én figyeltem, az az, hogy a világszellem, a korszellem, a zeitgeist, mintha drámaian nyilvánvalóvá válóan megváltozott volna. A nyugati rendszereknek az elmúlt 5-6-7 évtizedben az volt a lényegük, hogy békés egymás mellett élés és konszenzus keresés. Ne legyen olyan, hogy valaki legyőzi totálisan a másikat, hanem megtaláljuk a kompromisszumokat. Ez a nemzetközi életben és a nyugati rendszereken belüli életben egyaránt érvényesült, és ez az egyre erősödő, gazdaságilag erősödő nyugati rendszerek tudták úgymondva exportálni a később felszabadult és később demokratikussá vált Kelet-Európába, illetőleg egy ideig a Szovjetunió utódországába, Oroszországba is. De most a korszellem annyira változóban van, hogy kitermelte magából Donald Trumpot, aki zero-sum gémekről beszélt, tehát, hogy totálisan el kell érni mindent. Az a kérdésem, hogy vajon nem a korszellem változás az, ami a háborús veszélyt hordozza magában?
Hát a korszellem az változhat, de alapjába véve mindenre ma is vonatkozik, amit a nagy német filozófus Arthur Schopenhauer annak idején hangsúlyozott, a történelmi feledékenység. Tehát az annak idején a politikai pessimizmusát abban a formában fejezte ki, hogy a történelemből csak azt lehet tanulni, hogy az emberek belőle semmit sem tanulnak. És ez vonatkozik sajnos ma is a nemzetközi közvéleményre és a kelet-európai államokban is, és itt a legnagyobb probléma az, hogy a demokráciát ma nem egy diktatúra fenyegeti olyan értelemben, hogy a hatalom erőszakos meghódítása, egy puccs, egy államcsíny, hanem egy ilyen lassú, németül azt mondják, Ausfüllung, lassú kiszárítása, kierőtlenítése a demokratikus alkotmány biztosítékainak. Erre Magyarország is egy példa, és ezt látjuk gyorsabb tempóban Szlovákiában is. Tehát itt nem a korszellem általános jelentőségéről van szó, hanem arról, hogy a nagy szociális gazdasági problémák megoldatlansága, az új nagy veszélyek, mint a klímaválság, ezek mind együtt a Trump tényezővel, az orosz nagy orosz nacionalizmus föléledésével egy olyan szituációt teremtenek, amelyben még sokkal kiszámíthatatlanabb a világhelyzet. És ez az, ami szerintem a veszélyt jelenti, és ez az, ahol egyes országok is szerepet játszanak, és ebből a szempontból én a legnagyobb veszélynek azt tartom, hogy egyre több kelet-európai országban és nyugat-európai országban is erősödnek a szélsőségek, az elsősorban a szélső jobboldali, de van úgynevezett például Franciaországban Mélenchon szélső baloldali veszély is, úgy, hogy a közép, a demokratikus közép az meggyengül, és az extrém, a szélsőséges erők egyre inkább nyernek, és ez a veszély persze meggyengíti az Európai Uniót is, és meggyengíti a NATO-t is. És ez egy meghívás a diktatúráknak, hogy támadjanak. Diktatúráknak mindig van egy előnyük, egy állítólagos előnyük, hogy ott gyorsabban jönnek a döntése. És ez az első szakaszban igaz, de hosszú távra, mint láttuk a második világháborúban is, a demokráciai erői végül is fölénybe kerülnek. De az ár ezért nagyon magas lehet. És ebből a szempontból természetesen ez egy nagy veszély, hogy egy ilyen háromszög van, mint Oroszország, Kína, Észak-Korea, kiszámíthatatlan diktátorok. Mert ugye Kína is kiszámíthatatlan, és Oroszország is. A demokrácia óriási előnye, hogy a demokráciában az utódlás megoldott, mert a választások vannak, többségi pártok lesznek, és így nem arról van szó, hogy nem lehet egy kormány leváltani, hogy Sir Karl Popper, a nagy osztrák születésű, háborút Új-Zélandban töltő angol tudós mondta, a demokrácia az, hogy egy rossz kormányt a szavazó cédulával el lehet távolítani. És ez sajnos egyre kevesebb országban lehetség.
Olyannyira úgy van, ahogy ön idézte Schopenhauert is, meg ön egész életműve éppen azt szolgálta, hogy ne feledkezzünk el a múltbeli tanulságokról, de az emberiség nagy része elfeledkezik, és elkényelmesedtek a demokráciában élők, mármint egy unalommal veszik tudomásul, hogy micsoda jól éltek, és élnek még ma is, és képesek arra, hogy valami újdonságot lássanak olyanokban, akik valójában így vagy úgy, nem tudom, hogy egyetérte ezzel, idézik a 30-as éveket, nem szó szerint a nácizmust, csak azt, hogy úgymond szókimondóak, és a politikai korrektséget, ami egy alapjá volt a nemzetközi rendnek azáltal, hogy a nyugati vezető országokban belül is politikai korrektség érvényesült, azt lecsinálják. Nem érdekli már őket. És én azt akarom csak megkérdezni, hogy amit tanulhatunk a 930-as évekből, az nem egy picit, vagy nem is annyira picit hasonlít ahhoz az időszakhoz, amit most megélünk, mert kiszámíthatatlan és egyre vadabb, szélsőségesebb követelésekkel előálló, a világot sakban tartani szándékozó diktátorok jelennek meg. Ön nem említi, én megemlítem, mert valójában a világot sakban tartja Donald Trump is, látjuk a vámháborúval. Tehát nem butaságnak tartja-e, hogyha azt mondom, hogy vannak alapvető elemek a mostani kor és a 930-as években ön által megélt kor között?
Hát a 30-as években tekintetbe kell venni azt, hogy Mussolini és Hitler többséget szereztek egy demokrácián belül, és még 1944-ben is támogatták Mussolinit, szóval azt ma már tudjuk, nagyon jó könyvek vannak erről, szóval az helyzetről, és Hitler is, és szóval ma már ilyen veszély, ilyen szempontból új Mussolini vagy új Hitler nincs, akik a tömegeket megmozgatják.
Miért Trump nem tudja megmozgatni? Orbán nem tudja megmozgatni? Putyin nem tudja megmozgatni?
Nem, Putyin nem mozgat meg. Legfeljebb a vagyonát mozgatja az egyik országból a másikba. Trumpnál pedig látható az is, hogy azért én ebben bízom, hogy az Egyesült Államokban egy ilyen diktatúra nem lesz, és vagy már a legközelebbi a 2026-os választásokon is kaphatnak nagy pofont, más az Egyesült Államokban, az államoknak, a tagállamoknak elég nagy kompetenciájuk és szuverenitásuk, és nem minden televíziós csatorna és nem minden újság térdelle Trump előtt. A veszély fennáll, én nem tagadom, de én nem. Az Egyesült Államok szempontjából optimistább vagyok, ami az Orbánt említette. Hát itt látjuk, ugye, hogyha most választás lenne, hogy elsöpörnék a Tisza párt nagy többséggel nyerne. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogy hagyja-e ezt a rezsim, hogy ez a választások egyáltalán létrejöjjenek, és ezt egy ellenpárt megnyerje. Ebben a szempontból vannak kétségeim. De ez a világ háborús veszély szerencsére sem így, sem úgy nem befolyásolja. De természetesen az, hogy szélsőségek nyernek, és a központ, a centrum egyre gyengébb lesz, ez egy igazi veszély Franciaországban is, és Németországban is, és ha a francia-német motor nem működik, akkor vége az Európai Uniónak is. Szóval én nem becsülöm le a veszélyeket, de analizálom, és nem drámai változásokat várok, hanem inkább lassabb változások, amit a mindenkori választások tükröznek.
De most az Egyesült Államok egy kulcsország volt, van és lesz is. Azért önt nem érte meglepetésként az, hogy a vezető emberek gazdaságban, politikában, kultúrában szívük diktálta dolgok ellenére, agyuk diktálta dolgok ellenére, mégis feltűnően sokan benyaltak, és benyalnak minden nap Donald Trumpnak. És az, hogy a világ számos országa, a szuverén országa, így vagy úgy, de szintén benyal neki. A szóban mindenképpen, de a gyakorlatban is. És egyre inkább kelti azt a benyomást az amerikai választókban, és sokakban, akik rokon szenveznek ezzel a alternatív, valójában félig meddig a legrosszabb diktátorokat idéző gondolkodással, tehát szink rokon szenvednek, hogy lám, az erő nyelvén beszél ez az ember, és bejön neki. Ez engem emlékeztet arra, de félreértés ne essék, én nem akarom összevetni tartalmilag az egyik említett személyt sem, se Orbánt, sem Putyint, sem Trumpot Hitlerrel, de Hitler esetében, amihez sokat olvastam, ugyan ez történt, hogy először kiröhögték, kikacagták, ugyan már ez nem lehetséges, és nem eszik olyan forrón a kását, de egyre inkább kiderült, hogy forrón kell enni, forrón eszik azt a kását. Tehát én emiatt vagyok, nem szenzációhajhászásból, hanem emiatt vagyok pesszimistább is talán, mint ön. Különösen a Trumpi példát figyelve, amit én most elmondtam.
Igen, hát szóval az minden esetben más. Itt is vannak olyan dolgok, mint például Brazília, ahol Trump ugye egy őrült klaun szerepében a legnagyobb latin-amerikai országot azzal gyötri és nyomás alá teszi, hogy a Bolsonaro-t, aki megpróbált egy kis államcsin szervezni, de ebbe belebukott, hogy emiatt, mert az íróság elé állítják, ő egész óriási vámokat rendel el a brazíliaiból jövő produktumokra. Ez arra vezet, hogy a brazil elnök Lula az inkább lehet, hogy Kínához fog fordulni. És abból a szempontból, hogy melyik ország hajlandó, ahogy mondja, benyalni a Trumpnak, ez a melyik vezetés, ez attól is függ, hogy milyen szituációban van. Itt gazdasági érdekek is játszanak egy szerepet az orosz-ukrán háborúban, az orosz olajat, mint ismeretes a indiai veszik, India és sokkal olcsóbban, és ebből a szempontból az nem teljesen buta Trumptól, hogy ultimátumot ad Indiának. És ugyanez vonatkoznak Kínára is. De hát nem lehet összehasonlítani azért a szituációt, ha megengedi Hitlerrel, mert ez egy egészen más szituáció volt, ahol katonai ultimátumok és háborúk és egy náci diktatúra volt, úgyhogy ezt összehasonlítani nem lehet, hanem minden kornak és minden országnak megvan a maga sajátos struktúrája, vagy ha úgy tesszük, sajátos ideológiája. És a Trump az tulajdonképpen most formálódik ki, hogy ő miket talál ki és mit csinál, és azt is lehet mondani, hogy nagyon sok dolgot visszavesz utolsó pillanatban. Úgyhogy tulajdonképpen a veszély az a kiszámíthatatlanság, de ő nem egy világuralomra okosan, vagy nem okosan, de szervezetten törekvő diktátor, hanem a demokrácia egyik produktuma, amely sajnos a demokrácia szabályai miatt nem dönthető meg egyik napról a másikra. És ez a veszély megvan, de nagyon vigyázni kell a hasonlatokkal, és nagyon vigyázni kell véleményem szerint a dramatizálással, hogy ne veszítsük el a arányérzékünket, mondanák magyarul, sense of proportions, hogy miről van itt szó, és a történelem azért azt is megmutatta, hogy ilyen szituációkból is a társadalmak végül kikerültek. Tehát természetesen hosszú távra minden lehetséges, de én azt tartom a legfontosabbnak, hogy minden ország saját maga tegyen azért, hogy abban az országban a demokratikus biztosítékok fennmaradjanak. És tulajdonképpen ebből a szempontból a háborús veszély dramatizálása, amit Viktor Orbán hétről létre csinál, az kontraproduktív, és éppen ezért inkább arra kell figyelni, hogy mi történik az egyes országokban. Láttuk, hogy például azért Olaszország is gazdasági okokból egy bizonyos határon túl a Meloni kormány, a úgynevezett posztfasiszta kormány nem ment a belpolitikájában. Ezt csinálja is, de a külpolitikájában meglepően visszatartuk. Tehát itt nagyon-nagyon sok dolog játszik egy szerepet, és a háborúk is, ugye, hát Szudánban óriási milliók vannak menekülésben, és Myanmarban, stb. Azokról kevesebben beszélnek, akkor ott van a gázai övezet borzalmai, akkor ott van Izrael, akkor ott van Netanyahuval való viszony. Szóval nagyon-nagyon sok faktor játszik itt egy szerepet a Közép-Kelettől egészen Európáig. Úgyhogy én azt javaslom, hogy a háborús veszély nem szabad lebecsülni, de nem szabad dramatizálni is. És ezzel befejezném véleményemet, amíg nem akartok kérdésről.
Nem, ebben az esetben nagyon-nagyon köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt, és azt is köszönöm, hogy szavaival engem is, és mindenkit, aki osztja ezt a most már szinte manipulált bennünket arra, hogy rosszabbnak lássunk mindent, borúsabbnak gondoljunk, hogy ebben a tekintetben ön, aki azt hiszem most már 70 éve dolgozik a szakmában, ugye 70 éve újságíró, azt hiszem.
Igen, én még több, mert én nagyon korán kezdtem, igen. 19 éves koromban voltam, 18 éves koromban voltam a Kossuth népén, és 19 éves koromban lettem a Szabad Nép legfiatalabb munkatársa. De nagyon örülök, hogy a rádió, a klubrádió még létezik, legalább egy szabad hang van Magyarországon, és én önnek személyesen, és minden kollégájának további sikereket kívánok.
Önnek pedig szintén további sikereket, mert még mindig írja újabb és újabb könyveit, illetőleg jó egészséget kívánok.
Minden jó, viszont hallásra.
Ez volt a beszélgetés Paul Lendvaival, akiről azért még egy utolsó mondat. Tudni kell, hogy Ausztriában, ahogy mondani szokás angolul, household name. Tehát tulajdonképpen alig ha akad olyan osztrák felnőtt, 18 éven felüli ember, aki ne ismerné az ő nevét, és egyébként pedig a világ sajtóban is messze a legsikeresebb Magyarországon született önmagát magyarnak valló ember ezen a földön. Ezzel egy picit rövidebb műsort befejezzük, és kívánom a hallgatóknak, hogy legyenek ők is, ahogy a beszélgető partnerem javasolta, optimistábbak, rózsaszínben kezdjék látni a világot, nincs veszve még semmi, és a legjobbakat a hétvégére és a következő időszakra. Zentai Pétert hallották.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.